Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hallatszok jól, ugye? Jó, és ahogy itt nézem az előadásnak a tematikáját, ugye remény a nehézségekben, vagy reménység a nehézségekben, ez kapcsolja össze az egyes előadásokat, és ahogy így elolvasom, azt tűnik fel, hogy talán ez a második előadás az, ahol egy nagyon konkrét lelki problémából való szabadulásnak a reménysége lesz a téma. Nyilván én nem véletlenül választottam ilyet, mert hogy tényleg gyakorló lelki gondozó vagyok, és ez a szakterületem, és szeretek nagyon foglalkozni ezekkel a témákkal gyakorlatban és írásban, elméletben és előadásokban, és talán meglepő lehet, hogy, hogy miért a szégyenérzetet választottam, miért nem a depressziót, miért nem a pánikbetegséget, miért nem a félelmet. Szóval lehetnének olyan lelki problémák, amelyekről azt gondoljuk, hogy sokkal elterjedtebbek, sokkal nagyobb a súlyuk, sokkal nagyobb a jelentőségük, mint a szégyenérzetnek. Amiről keveset beszélünk, főleg a mai világban, hát ma a szégyenérzetről beszélni, hát egy szégyen nélküli világban élünk, ahol mindenki felvállal mindent, bűnöket, bármit, és hogy ennek ellenére én mégis a szégyenérzetet választottam, mert meggyőződésem, és ezt remélem, hogy ki fog derülni az előadás végére, hogy az egyik olyan lelki betegség, ami a legtöbb lelki nyavajánknak a mélyén ott van. És nem csak, hogy ott van a mélyén, hanem az indító rugója. Nagyon-nagyon sok beteges magatartás formának, és nagyon komoly kétségbeesésbe tudja taszítani úgy az embert, hogy azt sem tudjuk, hogy a szégyenérzet a probléma. Mert ez az egyik nagy átka a szégyenérzetnek, hogy leplezi magát, hogy titokzatos. Mert hogy maga az érzelem is egy olyan érzés, amivel nem akarunk szembenézni, amit nem akarunk átélni. Tehát magát a szégyenérzetet is az ember valahogy próbálja elhessegetni és a szőnyeg alá söpörni. Ennek egyébként az egyik extrém példája, amikor büszkén vállaljuk a bűneinket, amit egyébként szégyelleni kellene. De van ezerféle módja ennek. Nem tudom, most egy kérdés, hogyha ezt mondom, hogy szégyenérzet, akkor, és kérdeztem közben, hogy nem baj, hogyha tegeződünk, ugye? Szóval, hogyha ezt mondom, hogy szégyenérzet, akkor nektek mi jut eszetekbe először arról, hogy szégyenérzet? Milyen kép, esemény, múltbeli, jelenbeli, bár mi jut eszetekbe, hogyha ezt mondom, hogy szégyenérzet? Csokolom, illetve. Igen?
Nekem az jut eszembe elsősorban maga a kivitelezés, hogy a korom miatt sokan ismernek, hát nem vagyunk a fiatalok, de gyakorlatilag a mi gyerekkorunkban, amit azért nem igen hallok én most a társadalomban, meg a gyárok olyan közegekben, hogy úgy leteremtenék, hogy mondod a fiatalokat, vagy egyáltalán a gyerekeket, az volt nálunk a pirakozás, hogy hát nem szégyelled magad.
Aha.
Azt úgy ritkán hallom.
Aha. Igen.
És ez az emberben sokakban meg megállított bennünket, bizonyos volt. Egy ilyen fegyelmezési eszköz is volt.
Abszolút, igen. Na most ez nagyon érdekes, hogy ezt említetted, ugyanis mondjuk erről a részéről pont a mai előadásban nem nagyon akarok beszélni, de most egy zárójeles megjegyzés gyorsan reagálva erre, hogy a szégyenérzetnek van egy pozitív része. Én most a negatív szégyenérzetről fogok beszélni, mert a pozitív szégyenérzetből nem kell menekülni. Ott a reménység ilyen formán indokolatlanná válik, de a negatív szégyenérzetből igen, de ez pont az a pozitív szégyenérzet, ami a mai világból eltűnt. A szégyenérzetet csak negatívunként tüntetjük fel, amiből szabadulni kell, és nem tudjuk megkülönböztetni, hogy van. Egyébként érdekes, hogy a Biblia, a Jeremiás könyve 6.15 az azt mondja, hogy mert szégyenkezni nem szégyenkeznek, sőt még pironkodni sem tudnak. Pont ezt a szót használja ott az Ószövetség is, hogy még pironkodni sem tudnak. Tehát, hogy az már óriási baj, amikor már az ember nem tudja szégyelleni azt, amit szégyelleni kellene. A negatív szégyenérzetben pont az a baj, hogy nem csak azt szégyelli, amit tesz az ember, hanem önmagát szégyelli. Majd ezt fogom egy picit alaposabban kivesézni. De hadd mondjak én is, és lehet, hogy kicsit talán megmosolyogtató példát fogok hozni, de nem a humor és nem az öncélú anekdótázás miatt hozok egy ilyen példát, hanem pont azért, hogy meglássátok, hogy a szégyenérzet mennyire bagatell és mennyire jelentéktelen események vagy élethelyzetek mélyén is, mint indíték, mint motiváció jelenik meg. Én emlékszem, hogy gyerekként, amikor kimentem éjszaka WC-re pisilni, és hát gyerekként, főleg fiúként azért elég gyakori, hogy lepisíljük az ülőkét. És emlékszem arra az érzés, ez tényleg csak egy érzés, hogy mert hogy a WC ott volt, tehát nyitva voltak nyáron az ajtók, és mindig ezt nagyon halkan próbáltam csinálni, hogy ne keltsem fel a szüleimet. De amit a leghalkabban akartam csinálni, az, hogy letépem a WC papírt, hogy azzal letöröljem, és akkor azzal együtt lehúzzam a WC-t. És emlékszem arra, hogy ezt olyan halkan próbáltam csinálni, hogy az a WC papír szakadásnak a hangja fel ne ébressze a szüleimet, mert, és akkor nem tudatosult, visszamenőleg tudom ezt így rekonstruálni magamba, hogy hát én nem követhetek el ilyen hibát. Hát én nem, ekkora hibát nem lehet elkövetni. Mert hogy ez micsoda szégyen, hogy én egy ilyen dolgot teszek. Tehát egy rettegés, egy félelem, amiben a szégyen érzet nagyon-nagyon mélyen belekeveredik, és hogy hiba volt? Miért ez akkora hiba volt lepisírni gyerekként a WC-t? De hogy volt ez hiba? Hát jó, persze, meg kell tanulni, hogy ne így intézze az ember, de hát ezt az ember feldolgozza, oké, rendben, megy tovább. Tehát ugye ez nem egy nagy dolog. És itt érkezünk meg a szégyenérzetnek az egyik lényegéhez, hogy pontokba szedve próbálom meg strukturálni az egész előadást, hogy a szégyentől vezérelt emberek, azok nem tudják külön választani a cselekedeteiket a személyüktől. Mint hogy én is azt mondtam magamnak ott, vagy megfogalmazódott bennem érzés szintjén, hogy én milyen hibás vagyok. Hogy én ilyen hogy ilyet teszek. És hogy titkolni kell ezt az egészet. Hogy nem szabad erről, nem szabad, hogy kitudódjon ez a dolog, mert hogy akkor retorziójon, akkor valami büntetés jön, kisebb vagy nagyobb formában. És ezek egyébként nem is voltak valóságos gondolatok, de mégis ez az én kép élt bennem. Szóval normál esetben az ember letépi a WC papírt, és el van intézve, és nem is emlékszik rá. Nekem meg 40 évesen is eszembe jut ez az emlék. Nem, mint hogyha nem lennék már ezen régen túl, csak hát így felszínre hozom ezeket egy ilyen előadás keretében. Szóval amikor úgy éljük meg az életet, hogy elkövetünk egy hibát, mondjuk egy tényleges hibát, vagy csak egy vélt hibát, és az az érzésvilág van bennünk, hogy ennek nem szabad kitudódnia. Ha ez megtörténik, hogyha ez kiderül, akkor én milyen rossz vagyok. Nem szabad annak kitudódnia, hogy én rossz vagyok, hogy én selejtes vagyok. Hogy én magam vagyok a hiba. Hogy valami nincsen rendjén velem. Ez például egy nagyon gyakori érzés emberekben, hogy valami nincsen rendjén velem. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi, csak hogy valami nincsen velem rendjén. És a szégyen szemüvegen keresztül a legeslegapróbb és legjelentéktelenebb dolgot is iszonyú felnagyítva érzékelünk. Mint például ezt, ezért hoztam ezt az esetet. Iszonyú felnagyítva érzékeljük. Olyan súlyosnak és olyan elfogadhatatlannak látjuk, hogy az az ösztönös reakció, hogy ezt titkolni kell. És a szégyent pont, hogy a titoktartás táplálja a leginkább. Hogy nem beszélünk róla, tabusítunk. Ez nagyon jellemző egyébként családokban, hogy tabu, nem, erről nem szabad beszélni. Ez olyan szégyenletes, hogy erről nem szabad. Inkább a létéről se tudjunk a problémának, és ez mindig megerősíti a szégyenérzetet. Persze ne essünk végletekbe, most nem azt akarom ezzel mondani, hogy akkor mindent dobjunk ki a középre, és akkor a legintimebb dolgainkat is tárjuk a közösség elé. Nem erről beszélek. Csak hogy van egy olyan közeg, ahol meg lehet nyílni, és ahol el lehet mondani, ahol lehet beszélni a problémáról, legyen az bármilyen jellegű. Lehet, hogy ez csak egy lelki gondozó, egy pszichológus, egy jó barát lesz, de a lényeg, hogy ne legyen titokzatoskodás, titoktartás. függőknél, alkoholbeteg közegben is nagyon gyakori, hogy annyira szégyelli a hozzátartozó az alkoholbetegséget, hogy titkolja a végletekig, és ezzel csak konzerválja a problémát. Nagyon sok példát tudnék felhozni, de megyek tovább, hogy beleférjek ebbe az 50 percbe. Tehát ez az egyik a szégyenérzet lényegét, ha meg akarom fogalmazni, hogy nem tudjuk különválasztani a tetteket a cselekedetektől. És saját magunkat korholjuk önváddal, önostorozással. Aztán a következő, hogy a szégyenérzet az visszatart a valódi küzdelemtől. Azzal, hogy egy problémával, egy hibával, egy jellembeli fogyatékossággal, egy rossz szokással valóban felvegyük a küzdelmet, hogyan tart ettől vissza? Úgy, hogy a szégyen egy bizonyos értelemben úgy fogalmaznám meg, hogy egy olyan belső hang, amely megvető szavakat és gondolatokat suttog állandó jelleggel a fülünkbe. Ez a szégyenérzet. Nem vagy elég ehhez. Nem vagy elég jó. Nem vagy szerethető. Úgyse fogadnak el. Úgysem fog sikerülni. Nem, minek próbálod meg? Kudarc fog élni. Te még mindig ugyanaz. Emlékszel, amikor 12 évesen belesültél abba a versbe az iskolai versenyen? Azt hiszed, hogy most más vagy? Ugyanaz az ember vagy, még meg akarod próbálni? Újra a kudarcot akarod átélni? Na ez a szégyenérzet. Most helyettesítse be mindenki a maga életében. Ez a szégyenérzet, ami ezt mondatja velünk, hogy úgyse fog menni. Azt hiszed, hogy érsz valamit? Hát az apádnak se kellettél már. Ha lázadásból rossz jegyeket hoztál haza, akkor se, de ha színjeles voltál, akkor se. Most azt hiszed, kell lesz valakinek? Tehát a szégyenérzet az olyan mély, belső hitvilágot és hiedelemvilágot tud felépíteni és konzerválni, ami fölött tényleg úgy érezzük, mintha nem lenne reménység. De van, erről fog majd szólni az előadás második fel, hogy még ebből is lehet menekvés. Aztán a szégyen az, amikor a saját magunk bírái vagyunk. Tehát mi vagyunk a vádlottak is, de mi vagyunk a bírók is, egy személyben. És olyan bírói vagyunk önmagunknak, akik csak elítélő határozatot tudnak hozni. Rossz vagy, nem fog sikerülni, úgysem fog menni. Megérdemled, ilyen vagy, ilyennek születtél. Szóval, értitek, és hogy milyen az, amikor az önmagunk bírói vagyunk, hogy akkor ki fog minket felmenteni, ha mi elítéljük magunkat. Ez a döbbenetes a szégyenérzetben, hogy sokszor ez a belső énkép, ez olyannyira erős, hogy a külső felmentésre sem reagálunk. Hogy valaki azt mondja, hogy de nem, ugyan már, ne gondold ezt magadról, ne vádold magadat, de belülről mégis úgy érezzük, hogy mintha ez lenne a kötelességünk, hogy nekünk nem jut más szerep az életben, mint hogy állandóan elítéljük magunkat. De nekem ebben egyébként például nagyon nagy segítség az, amit Pál apostol talán a második korintusi levél 4. fejezetében írja, hogy mert micsoda dolog az, hogy én emberi ítéletnaptól ítéltessek meg. Sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert aki engem megítél, az Úr az. Szóval, hogy ez egy cél, hogy ne foglalkozzak azzal, hogy más milyen diagnózist állít fel rólam, vagy hogyan ítél meg engem, de ugyanakkor magam sem ítéljem el magamat. Mert hogy sem a másik ember nem látja világosan, hogy milyen ember vagyok, de én magam sem látom. Én sem tudok helyes ítéletet hozni magam felett, akkor miért ítélem el magamat? Nem terveztem bele az előadásba, de egy gyakorlati példa. Nemrég volt egy lelki gondozottam, egy pár alkalommal beszélgettünk, és én így mindig kérek az Istentől bölcsességet a lelki gondozás előtt, hogy hogyan nyúljak egy-egy emberhez, mert nem merek hozzányúlni egy ember lelkéhez anélkül, hogy ne kérném az Istennek a bölcsességét, nem vagyok én elég bölcs hozzá. És érdekes, azt mondta, hogy jó, akkor most a következő alkalmon tegyél félre mindent, amit így eddig így a lelki gondozásról tanultál, meg gondoltál. Itt van a házasságtörő asszony története a Bibliában, erről beszélgessetek. És nem tudtam, mi lesz ennek a kimenetele. Az János Evangélium 8. fejezet, Nem akarom, tényleg csak röviden. Abban is az a döbbenetes, hogy a végén, akit igazságtalanul megvádolnak, a házasságtörő asszony, aki egyébként részben tényleg bűnös volt, amiben elítélték, de igazságtalanul ítélték el, és aztán az összes vádlója elmegy, nem maradott senki, csak Jézus és ez az asszony, és azt mondja, hogy asszony, hol vannak ezek a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Mondja, hogy senki, Uram, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. És ahogy így olvastam neki ezt a történetet a lelki gondozottamnak, akkor úgy egyértelműen átudtuk, akkor esett le, hogy akkor ezt most át lehet fordítani az ő esetére, hogy ki az, aki téged vádol? És akkor mondta, hogy én saját magamat. De akkor mondom, tőled is most azt kérdezi az Isten, hogy hol vannak azok a te vádlóid? Én nem kárhoztatlak téged. Én, mint az Isten, nem kárhoztatlak téged. Akkor te miért kárhoztatod magadat? Ma azt mondja neked az Isten, hogy szabad vagy, és ne ítéld el magadat. És így könnyek között tört ki, hogy de hát én mindig azt hittem, hogy én milyen rossz vagyok, és most ez nagyon jó hallani. Azt mondja, alig-alig hiszem el, de szóba akarok állni ezzel, hogy ne ítéljem el tovább magamat. Szóval ezt csak azért hoztam fel, hogy egyébként nem ebből az ide, tehát hogy nem ez volt a fő probléma, amivel engem megkeresett, és mégis idejük adtunk a lelki gondozást, hogy a szégyenérzet ott volt a háttérben. Szóval amikor a saját magunk bírái vagyunk, és olyan ítéleteket hozunk magunk felett, hogy nem vagyok elég jó. És erre hadd olvassak egy levelet, amit egy másik régen egy lelki gondozottamtól kaptam. Azt mondja, a szégyent is értem, és próbálok ellene tenni. De sajnos, ha nem én vagyok a legjobb valamiben, vagy valamit nem tudok, akkor rettenetesen szenvedek. Értéktelennek érzem magam. Ezt a környezetem úgy fogja fel, hogy milyen jó, hogy Zsuzsi ennyire nagyon versenyző típus, mert ez mindig jobb és jobb teljesítményre sarkalja. Csak közben én felemésztődöm ebben az egészben, mert egy nyugodt pillanatom nincs, amikor ne ezzel foglalkoznék, hanem felhőtlenül tudnék pihenni. És sosem tiszta a lelkiismeretem, mert mindig úgy érzem, érdemtelen vagyok mindenre. Bármit elvégzek, utána azon bánkódom vagy bosszankodom, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni, ha rendesen foglalkozom vele, ha jobban osztom be az időmet, ha jobban felkészültem volna rá. Annyira irigylem azt, akinek ilyen gondja nincs. Mert hányan vagyunk, akinek nincs ilyen gondja? És akkor így már azt hiszem, hogy jobban értitek, hogy miért hoztam a szégyenérzetet ma. Mert beszélhetünk teljesítménykényszerről, és ez a világ a teljesítménykényszeren alapul. Ötöst hoztál haza? Szeretünk. Hármast? Nem mondjuk ki, hogy nem szeretünk, de azért érzékeltetjük. És ezzel nem azt mondtam, hogy ünnepeljük meg, hogyha a gyerek hármashoz, és nem azt mondom, hogy a jóra és a legjobbra ne lehetne törekedni. Csak mi az alapvető viszonyulásom a másik emberhez? A teljesítménye alapján szeretem vagy nem szeretem? Osztályozom meg, sorolom be? És az egész világ erről szól. Leraksz valami teljesítményt az asztalra, megjutalmazunk. Nincsen, nem tudsz lerakni teljesítményt. Értéktelen vagy. Balesetet szenvedtél, nem tudsz dolgozni. Idős vagy, nem tudsz dolgozni. Teljesítménykényszer. És mi van a hátterében? Szégyenérzet. Vagy megfeleléskényszer, amikor egymástól dicséretet akarunk nyerni. Önértékelési problémák. Ezekről külön lehetne beszélni. De mi van ezeknek a legmélyén? Mi az, ami így átfonja ezeket? A szégyenérzet, mint egy indító, és mint egy indító lelki nyavaja, ott van mindegyiknek a mélyén. Nem lehet ezekről külön beszélni. Meg nem lehet teljesen külön választani, hogy akkor most mi indítja, hogy indítja. Ezek a lelkük mélyén fogalmam sincsen, hogy hogyan. De valahogyan így össze vannak így fonódva. Aztán még ide tartozik az is, amikor önmagunk bírái vagyunk, hogy ez annyira erős tud lenni ez a belső énkép, hogy én selejtes vagyok, értéktelen vagyok, nem vagyok elég jó, és emiatt próbálok mindig jobb és jobb lenni, emiatt próbálok megfelelni mindenkinek, mert az a szégyenvezérelt énkép van bennem, hogy nem vagyok elég jó, és ilyenkor a külső megerősítés sem mindig használ. Én emlékszem arra a jelenetre, ez nagyon megragad bennem. Én kitűnő tanuló voltam én is így mindig, bizonyos értelemben ez kompenzációból is fakadt, sőt. De, De emlékszem, hogy amikor mondjuk így nyíltan megdicsért a tanár, mondjuk történelem órán 8. osztály általános iskola, és emlékszem, hogy így megdicsért, mert annyira jó lett a dolgozatom, ilyen kiemelkedő, és felálltam, és így megdicsért, és én belül valami olyan mélységes szégyenérzetet éltem át, ami nagyon megragadt. Pont akkor, amikor megdicsértek. A szégyenvezérelt ember nem tudja elfogadni a dicséretet. Azért nem tudja, mert egyébként úgy érzi belül, hogy nem érdemli meg, és keletkezik egy óriási feszültség a valóság, meg a belső valóság között. Hát ő azt mondja, hogy megérdemlem, de én nem érdemlem meg, akkor erről nem veszek tudomást, mert nem tudok mit kezdeni ezzel a távolsággal. És ez egy ilyen ördögi kört képes létrehozni. És ebből a szégyenvezérelt énképből és hitvilágból olyan magatartás formák és olyan jelenségek erednek, amire talán nem is gondolunk. Ebből csak így szemezgetésképpen néhányat említenék. Hogy milyen megnyilvánulási formái és jellemzői vannak. Két kategóriát különítettem el, az egyénnek a magához való viszonyában, meg az egyénnek a másokhoz való viszonyában. Hogy jelenik meg a szégyenérzet? És akkor még világosabbá válik, hogy miért akartam ma a szégyenérzetről beszélni. Beszéltünk már arról, előbb az egyén önmagához való viszonyában, kisebb rendűségi érzés, önértékelési problémák, amik ugye kompenzációhoz vezetnek. A szégyenérzet indítja. Nagy hangsúly a teljesítményen. Teljesítménykényszer, megfelelési kényszer. Erről is beszéltünk már. Aztán, amiről még nem beszéltünk, a személyes igényeknek a felismerése. Hogy vannak nekem is igényeim. Nagyon jellemző a szégyenvezérelt emberre, hogy önzésnek tartja, ha önmagával foglalkozik. Önzőségnek éli meg, hogy hát én nem engedhetem meg magamnak. Ez akkor a legérdekesebb, amikor valaki vallásos közegben él, mert ott még rájön az a máz, hogy de hát szolgálni kell, és mindig csak másra gondolni, és az önzéstől megszabadulni. És hogy ebben így csak féligasság rejlik. Szóval azért önmagunkra figyelni, időt szentelni, figyelmet szentelni, az nem egy idegen dolog, és az nem feltétlenül önzés. Persze lehet az is, de nem feltétlenül az. Pál apostol is mondja, hogy hát ki az, aki ne szeretné a maga testét, hogy ápolgatja és dédelgeti a maga testét. Hát ez egy normális dolog, hogy egészségesek akarunk lenni, hogy békességre vágyunk, hogy boldog akarunk lenni. Hát önző lenne ez a vágyunk, de hogy önző? Hát tud fordulni önzésbe, persze. De nem az, és a szégyenvezérelt ember így leegyszerűsíti a valóságot, hogy az önmagunkkal foglalkozni önzés, és nem ismeri fel, és nem ismeri be a személyes igényeit. Aztán az érzések kifejezésének a hiánya. Szintén a szégyen vezérelt életnek egy nagyon komoly jellemzője. Egyébként ez bizonyos értelemben kiváltó ok is, mert hogy épp valószínűleg azért nem tudja kifejezni az érzéseit, mert olyan közegben nőtt fel, mert a gyerek nem így születik, hogy ne tudná, vagy ne akarná kifejezni az érzéseit. Minden gyerek ki akarja fejezni, kapcsolódni akar. De hogyha azzal találkozik, hogy elutasítják, hogy ne ilyen butaságokkal ne gyere, meg ugye már felnőttet akarnak faragni belőle 3 évesen is, és hogy egy ilyen hideg, elzárkózó, beszélgetni nem képes közeg van, akkor azt tanulja meg a gyerek, hogy akkor inkább nem fejezem ki az érzelmeimet, mert mindig elutasítanak, és ezt az elutasítottságot nem akarja átélni a gyerek. És szégyelli magát, mert megszégyenítik, hogy mertél ilyet tenni. Szóval amikor nem szabad hibázni, amikor azt a hiedelem világ épül bele a gyerekbe, hogy nem szabad hibázni, meg tökéletesnek kell lenned, meg mindig ötöst, és mindig jó, és mindig jól kell, és mindig tökéletesen kell viselkedni, az egyenes út a szégyenvezérelt élethez. Megsebzettség. Mivel a szégyenérzet ugye visszatartja az egyént attól, hogy beszéljen a problémáiról, attól még azok nem múlnak el, és ezek a mélyben ott dolgoznak. Ez a megsebzettség, amikor nem tudom megfogalmazni, mert nem merem megfogalmazni a problémámat, de azok mégis ott vannak is, és munkálkodnak bennünk. Persze ezeknek a problémáknak nem is szabadna létezniük. Ez a probléma. Így zárul be ez az ördögi kör. Egyszer úgy fogalmaztam meg ezt, hogy a szégyen az olyan, mint egy 22-es csapdája. Amit egyébként a kis hercegnek az egyik fejezete tökéletesen bemutat. Ez csak most jut eszembe, hogy ott a legrövidebb fejezet az alkoholista, a részegesnek a bolygóján történik. Ezt nem tudom, hogy mennyire van meg a jelenet, hogy elmegy a kis herceg ugye az alkoholistának a bolygójára, és nagyon megsajnálja, mert ott magába roskadva ül a részeges, és kérdezi tőle, hogy mit csinálsz. És azt mondja rá a részeges, hogy iszom. És miért iszol? Mert szégyellem magam?
Igen.
És miért szégyelled magam? Mert iszom. Értitek? Hogy így egy ilyen ördögi kör, hogy egy csomó dolog csak növeli a szégyenérzetet, a bezárkózás például, hogy nem szabad róla beszélni, és akkor hogy van ebből menekvés? Mindjárt áttérünk erre, és csak még egy-két ilyen kis jelenet. Szorongás, aggodalmaskodás, idegeskedés. Ez is nagyon-nagyon jellemző. Mivel ugye a külső dolgoktól függ a belső béke, ezért mindig azon dolgozik a szégyenvezérelt ember, hogy a körülmények legyenek tökéletesek és jók, hogy majd attól várja, hogy belül béke lesz. Aztán a pihenésre való képességnek a hiánya. Nem tehetem meg, nem engedhetem meg magamnak, nem érdemlem meg, hogy én pihenjek, hogy ezt most elmenjek, és akkor ne munkálkodjak valamin, vagy ne rakjam be a 180. befőttet, vagy... Értitek? Szóval, hogy pihenésre szüksége van az embernek, és meg lehet engedni magunknak, hogy pihenjünk. De itt ebben a levélben is olvastam, hogy bármit elvégzek, rögtön azon bosszankodom, hogy lehetett volna jobban csinálni, nem tud felhőtlenül pihenni. Aztán az egyének a másokhoz való viszonyában milyen megjelenési formák vannak. Nagyon jellemző a szégyenvezérelt emberekre, hogy nincsenek tisztában a saját határaival. Mert hogy nem tanították meg őket arra, hogy a személyiségnek vannak határai. És azt mi magunk meghúzhatjuk. És ebből fakadóan például nagyon gyakori jelenség, hogy nem tudnak nemet mondani. Nem tudnak nemet mondani. Könnyű nemet mondani? Most egy kis... Ugye, hogy nem könnyű nemet mondani? És persze vannak helyzetek, amikor nem mondunk nemet. És vannak olyan helyzetek is, amikor mondhatnánk nemet, de mégsem mondunk nemet, mert hogy szeretjük azt a másikat, és inkább most feláldozunk az időnkből, és háttérbe szorítjuk a magunk problémáit, és a másikat helyezzük előtérbe. De lehet, hogy van olyan, amikor meg ezt nem kell megtenni. Na, szégyenvezérelt ember ilyet nem tud tenni. Állandó, és kimerül benne teljesen, hogy mindig mindenkinek meg akar felelni, de hogyha nem tudunk, nagyon nem tudunk nemet mondani, akkor annak a mélyén is majdnem biztos, sőt, biztos, hogy ott van a szégyenérzet. És ez egyébként ilyen, tehát a mártírkodó személyiséget is kialakítja nagyon könnyen. Oké, kifinomult radarkészülékkel rendelkeznek a szégyenvezérelt emberek, mert hogy ugye azt tanulták meg, hogy folytonosan mások elvárásainak próbálnak megfelelni kicsikortól kezdve. Mert ha nem úgy viselkedtek, ahogy ők vélték, hogy mit várnak tőlük, vagy valóban kommunikálták az elvárásokat, akkor jött a büntetés. És ezért nagyon kiéleződött a belső lelki radarkészülék. Egyébként ezután, ha valaki megszabadul, akkor ez pozitívumként működik, mert nagyon mély együttérzésre képesek. Csak szükséges vagy üdvös a szabadulás, hogy az a segítség, az ne kényszerből fakadjon, hanem az valódi segítség legyen. Önzetlen indítékból fakadjon, ne pedig kényszerből. Nehezen bízik meg másokban. Nagyon nehezen bízik a szégyenvezérelt ember másokban. Nem merik kiadni magát sem, és ezért az intim kapcsolatokat kerüli, amiben megvan a kockázata annak, hogy fel kell fedni magát, meg a másik is felfedheti magát. Inkább elzárkózik ezektől, és egyébként ellentmondásos a viselkedése, mert közben nem tudja megtagadni azt a vágyát, hogy vágyik az intim kapcsolatra. Hát ezt egy ember se tudja megtagadni. Jó, a pszichopaták igen, de ott az egy más kategória, ott nincsenek érzelmek. Az egy betegség. De azért nem ez az átlag. és miközben vágyik az intimitásra, vágyik a valódi bensőséges kapcsolatra, ha megvan a lehetősége annak, hogy ez megszülessen, akkor meg eltaszítja magától. Mert egyrészt nem érdemlem meg, mondja a belső hang, másrészt meg kockázatos. Mert kiadhatom magamat, és mi van, hogyha azzal megint visszaélnek. És ezt a fájdalmat nem akarja újra átélni, de közben meg ott van a feszítő vágy, hogy mégis vágyik rá. És hogyha most ezeket így végigvettük, és van még sok, de most én nem fogok többre kitérni, meg akár egyet is elemezhetnénk sokkal mélyebben, de hogyha ezeket megnézzük, akkor egy dolog biztosan feltűnik, hogy a kapcsolatainkat érintik. És ebből csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szégyenérzet, a negatív szégyenérzet az egyik első számú oka a valódi bizalomteljes, bensőséges emberi kapcsolataink hiányának. Mert nem találunk utat a másikhoz. Nem fedjük fel magunkat, festünk magunkról valamit, akár vélt, vagy akár valós elvárások alapján, és nem lesznek őszinték. Felszínesek maradnak a kapcsolataink. Valódi emberi kapcsolatokat csak a teljes őszintességnek a talaján alakíthatunk ki. Ahhoz viszont vállalnunk kell a teljes valódi énünket úgy, ahogy vagyunk. Ehhez viszont a szégyenérzeten tovább kell valahogy lépni, le kell valahogy győzni a szégyenérzetet. Na és akkor itt szeretnék egy picit több biblikus szempontot és a gyógyulás útját felvázolni. 4 pontot szedtem össze. Az első, ez az ellentmondásos viselkedés. Tehát ez a gyere közel, de aztán hagyjál is engem békén. Közelségre vágyik, de aztán, ha ez megtörténik, meg ellöki magától. És itt olvasnék egy jelenetet a Lukács evangéliuma 5. fejezetéből, a 4-től a 8. versig. Ez egy nagy, sokáig nem, Lukács 5, 4-től 8-ig. Sokáig nem értettem ezt a jelenetet. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, mármint Jézus, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta neki, ez ugye Péter, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, és mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. De egész éjszaka kint voltak tapasztalt halászok, nem fogtak semmit. Oda jön Jézus, azt mondja, hogy itt vessétek ki a hálót. És úgy értetlenkedik Péter az ő magabízásával, hogy jó, azért 30 éve ezt csináljuk. Na jó, mivel te mondod, megtesszük, de nem igazán hitte ő ebben szerintem. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott az ő hálójuk. Intettek azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik, és eljött, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Ura. Szóval ez a jelenet, hogy Jézus lábai elé esik az ember, átkarolja, és azt mondja, hogy menjél el tőlem. Tehát, hogy akkor most mit akarsz? Most akkor ott akarsz lenni, vagy nem? Tehát értek, ez a szégyenérzet, hogy, és ki is mondja, hogy én bűnös ember vagyok. Átérezte a szégyenét Péter, a hitetlenségének, a magabízásának a szégyenét, és meglátta Jézusban azt, aki ő valójában volt, és vonzódott hozzá, de nem mert még annyira közeledni. Ilyen esetlen emberi módon fejezte ki, hogy én igen, veled akarok lenni, de nem merek, és túlságosan szégyellem magamat előtted. Szóval ott vagyunk a szégyenünkkel sokszor, de a nagy kérdés az, hogy mit kezdjünk vele. Mert hogyha takargatjuk, és itt Péter azért, szerintem azért nagyon szép ez a jelenet, mert Péter nem takargatta a szégyenét. Hanem nyíltan vállalta, hogy ilyen vagyok. Hitetlen, magabízó, cinikus, mondhatnánk sok mindent. Ilyen vagyok. De nem ez akarok lenni, nem ez határoz meg engem. Én más akarok lenni. És ez a kettősség küzd sokszor bennünk, tehát szóval, hogy ha takargatjuk, amit kezdhetjük ezt is a szégyenünkkel, de hogy ez nem fog sehova menni, sehova vinni minket, nem fog ettől megoldódni az égvilágon semmi, sőt. Viszont, ha elkezdjük vállalni a szégyent, mint ahogy Péter is tette, elkezdte felvállalni azt, hogy ő ilyen, akkor elkezdjük felvállalni a valódi önmagunkat, és ez az egyetlen egy útja annak, hogy megszabaduljunk a szégyentől. Mégpedig azért, mert csak a tapasztalás útján jöhet rá az ember arra, hogy felvállalja azt, amilyen ő valójában, abban az állapotában, ahogy éppen vagyunk. Akár Isten előtt, akár a másik ember előtt. Hogy én most ilyen vagyok. Kellek vagy nem kellek? De én ilyen vagyok. Nem akarok sem jobb, sem rosszabb képet mutatni magamról. És hogyha ezt valaki megmeri tenni, hogyha ezt a kockázatot vállalja, akkor és csak akkor tapasztalhatja meg azt, hogy akkor is lesznek olyanok, akik elfogadják őt, és szeretik. Na és ezt a tapasztalást nem éli túl a szégyenérzet. Ezt úgy is mondhatnám, hogy az együttérzést azt nem éli túl a szégyenérzet. A feltétel nélküli elfogadást, a feltétel nélküli szeretetet, a feltétel nélküli együttérzést nem éli túl a szégyen, de ehhez vállalnunk kell magunkat úgy, ahogy vagyunk. Hibáinkkal, mindenestől, mindennel együtt. Ezzel szemben ugye ott áll, amit már említettem, hogy a titkolózás, az viszont csak mélyíti ezt az egészet, az viszont csak mélyíti. És persze nem könnyű vállalni. És pont azért nem könnyű vállalni, mert kockázatos. Mert ha megmutatom magamat, mi lesz? Lehet, hogy nem fog elfogadni a másik. Lehet, hogy nem leszek neki szerethető. Lehet, hogy nem vagyok neki elég jó. Ugye ezt folyamatosan mondja az egyik fülünkbe a szégyen, amikor úgymond valódi önmagunkat akarnánk megmutatni. Akár csak annyiban, hogy vállalom a véleményemet, vagy a gondolatomat egy vitában. Hogy nem alárendelem magamat a másiknak, hanem kimondom, amit gondolok. Hányszor nem mondjuk ki, amit úgy igazán gondolunk. És amit úgy igazán érzünk. És na erre egy példa. Régmúltból. Nekem például így a megtérésem előtti életemben csak felszínes kapcsolataim, párkapcsolataim voltak, és nagyon rövidek. És azért, ezt nyilván úgy megint csak utólag fejtettem meg, egyetlen egy esetet kivéve mindig én voltam a szakító fél. És a szakítás mindig akkor következett be, amikor megláttam a lány tehát vagy kimondta, vagy nem mondta ki, csak a szemében látta, hogy belém szeretett. Abban a pillanatban, vagy másnap én már szakítottam az illetővel. És tudjátok miért? Mert tudatalatt, de végigfutott bennem, hogy itt megtörténhet végre az, amire vágyok. Hogy lesz egy bensőséges, intim kapcsolatom egy lányjal. Ja, de akkor abban nem illik képmutatóskodni. Abban fel kell vállalni magamat. És mi lesz, hogyha az, ami én valójában vagyok, és nem csak az a kép, amit vetítettem neki eddig. Mi van, ha azt nem fogja szeretni? Az nekem már akkora fájdalommal járt, mert addig megtapasztaltam emberektől, hogy milyen az, amikor visszautasítják azt, aki én valójában vagyok, hogy ezt a fájdalmat én már nem akartam kockáztatni, és nem akartam vállalni. És ezért leléptem. Hogy megint azzal szembesülni, hogy én értéktelen senki vagyok. Nem. Ezért kockázatos vállalni. Ezért vállaljuk ritkán ezt. De mi történik, ha nem vállaljuk ezt a kockázatot? Most menjünk ezen végig. Az történik, hogy folytatódik a valódi személyiségünknek és a valódi énünknek a takargatása. Önmagunk előtt is elkezd elhomályosodni, hogy akkor ki is vagyok én? Mi is az én valódi igényem? Ki is az a Nagy Sándor? Ki is az a Kovács Józsi? Ki vagyok én? Ezt elkezd elhomályosodni előttem is, mert már annyi állarcot húzok magamra, hány emberrel találkozok, megtanulja a szégyenvezérelt ember, hogy mindenkivel hogyan kell beszélni, ahhoz, hogy jóba legyenek, ahhoz, hogy a legjobb képet mutassa. Ezerféle állarc. Ez történik, ha nem vállaljuk a kockázatot. Rövidebb vagy hosszabb idő alatt. Erősnek mutatjuk magunkat, a legjobb színben tüntetjük fel magunkat. Én is vagány dolognak állítottam be magam előtt is, meg a környezetem előtt is, hogy én milyen nőcsámbász vagyok. Csak hogy közben a gyengétségre vágytam igazán. A bensőségességre. Ez minden volt, csak nem vagány dolog. Valójában gyáva voltam vállalni önmagamat. És gyáva voltam vállalni egy valódi kapcsolatot. És hogy a gyáva voltam vállalni a sebezhetőségemnek a kockázatát. Mert igen, abban megsebződhetünk. A valódi kapcsolatokban megsebződhetünk. Akár úgy, hogy a másiknak nem fog tetszeni, akár úgy, hogy elveszítem a másikat, mert a másiknak tetszik, de elveszítem. Előre védekezünk a fájdalom ellen. C.S. Lewis, Nárnia krónikáinak a szerzője. Kiváló teológus volt. Van is az életéről film, a Joy, azt nemrég filmesítették meg, de az Árnyékország az még jobb, mert az sokkal hűbben dolgozza fel az életét, és neki 11-12 évesen meghalt az anyukája, lehet, hogy még kisebb volt. És ez egy akkora fájdalom volt, egy akkora törés volt, amit nem engedett tudatosítani, mert valahogy, de tudat alatt működnek ezek az énvédő mechanizmusok, csak érezte azt, hogy ő elveszítette azt, akit szeret, hogy ez az élet ilyen, hogy elveszíthetjük azt, akit szeretünk, bezárkózott. Úgy reagált erre a dologra, hogy nem engedem a fájdalmat, és a gyász be az életembe. Elnyomta magában, és így élte az egész életét, nem tudott kialakítani bensőséges kapcsolatokat. És az élete később már, tehát jóval később meglett férfi volt, amikor találkozott egy nővel, és kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. 2-3 éve van hátra ennek a nőnek. És akkor mondta ki, hogy úgy rendezte magában a dolgokat, hogy végül belement ebbe a kapcsolatba. Feleségül vette ezt a nőt, aki egyébként 2-3 év múlva tényleg meghalt, de addig egy gyönyörű szép életet éltek. És azt mondta, hogy a kisfiú a menekülést választotta, a felnőtt férfi a fájdalmat. És hogy a szégyenvezérelt embernek is el kell jutnia eddig a vallomásig, hogy vállalja a fájdalomnak a kockázatát. Mert különben nem fog meggyógyulni a szégyenből. És hogy ami egyébként sebezhetetlennek látszik, mert hogy nem merjük vállalni a sebezhetőségünket, ergo sebezhetetlennek akarunk látszani. De ami sebezhetetlennek látszik, egyébként pont az a valódi gyengeség, és a sebezhetőségünk felvállalásához van a legnagyobb bátorságra szükségünk. Ez a fura benne, hogy arra van a legnagyobb bátorságra szükség, hogy vállaljuk a sebezhetőségnek a kockázatát. Pál apostol azt mondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el, és amikor erőtelen vagyok, most hogyha ilyet mondunk a mai világban, hogy merj gyenge lenni, akkor a társadalom java része kinevet. Hát erősnek kell lenni, tolakodni kell, nyomakodni kell, taposni kell, menni előre, gyengeség. Na, most is egyébként lelki gondozásból jövök, és ott egy ilyen igazi, mai macsó férfi az egyik fél, a másik meg ugye a feleség, egy párterápia, és hogy alig mer az érzéseiről beszélni a férfi, mert hogy ő ezt a gyengeség jelének tartja, hogy az érzésekről beszélni, egyáltalán felhozni, sírni, bármi. Nem erre nevel minket a mai világ, hogy a gyengeség az valójában a legnagyobb bátorság, vállalni a gyengeségünket. Na de, és ez az utolsó pont, hogy mi történik, ha vállaljuk a valódi kockázatot, a fájdalomnak, a sebezhetőségnek a kockázatát. Igen, valószínűleg lesznek olyanok, akiknek ez tényleg nem fog tetszeni. De lesznek olyanok, akik meg ugyanúgy fognak hozzánk ragaszkodni, és ugyanúgy fognak szeretni, sőt azt fogják mondani, hogy de jó, végre, tetszik ez az új ember, tetszik ez a valódi én. És ha elmerjük hinni, és elismerjük fogadni másoktól a szeretetet, az elfogadást, a bizalmat, hogy mi is igenis szeretetre méltó emberek és lények vagyunk, hibáinkkal együtt, akkor azt nem fogja túlélni a szégyen. És ez az, amit Péter is tett. Oda ment Jézus elé úgy, ahogy volt. Őszintén kimondott és kifejezett mindent. Szégyelte magát közben, persze, de mégis a lábai elé vetette magát, mégis kimondta. Ilyen vagyok. És a hitével megragadta, hogy az a valaki, aki előtte áll, az nem fog visszaélni a bizalmával. És ezzel a kezdetleges próbálkozását bátorítani fogja, és nem vissza fog vele élni. És a szégyen az elhitette velünk nagyon erősen, hogy érdemtelenek vagyunk a szeretetre, az elfogadására, és hogy ez a berögzült hitvilág, ez nagyon erős. És a kérdésem az, hogy ezt a berögzült hiedelemvilágot, ezt a megrögzött, berögzött énképet mi az, ami le tudja győzni? És a válaszom az, hogy csak egy másik hitvilág. Csak egy másik hitvilág. Egy másik hiedelemvilág. Olyan, hogy azt mondom, hogy jó, akkor mostantól kezdve ezt kidomagom a kukába, de nincs helyette más, ilyen nincs. Tehát egy hitvilágot egy másik hitvilág tud legyőzni. Hinni és elfogadni, hogy van ezen a világon valaki, aki nem a teljesítményünk alapján ítél meg minket, fogad el minket, szeret minket, hanem pusztán önmagunkért. Ha valaki ezt valóban megismeri és elhiszi, akkor az meg fog szabadulni a szégyentől. Erre mondja János apostol az első levelében, ami szerintem egy elképesztően mély gondolat, hogy és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. És hogy egy dolog, a mai világ, és hadd fogalmazzak így, hogy a képmutató keresztény világ ettől a jelszótól harsog, hogy az Isten szeret. De ez még semmi más, mint puszta ismeret. Információ. És egy dolog az információ, hogy megismertük. Tehát egyáltalán, jó, a keresztény kultúrában ez viszonylag egy könnyebb dolog. Mert hogy jó, na igen, az Isten az egy szerető Isten, oké. De hogy azt én elhiggyem, az én személyes életemre nézve, na az egy másik dolog. És hogy kinek milyen út vezet idáig, én ezt már nem tudom megmondani. De egy dolgot viszont bizton állíthatok, hogy ez a legtökéletesebb útja a szégyenérzetből való szabadulásnak. Visszakerülni abba a pozícióba, ahol gyermek vagyok. Ahol nem kell erősnek mutatkoznom, nem kell jónak mutatkoznom, hanem ahol egyszerűen csak elfogadhatom, hogy valaki engem elfogad és szeret, feltétel nélkül. És ha ez megtörténik, akkor nem fogok abban maradni, hogy én kiegyezek a rossz szokásaimmal, meg kiegyezek a bűneimmel, mert ez a szeretet kapcsolat arra fog sarkalni, hogy akkor olyan életet éljek, ami tetszik annak a valakinek, aki engem mindennél jobban szeret. Aminek elég nagy bizonyságát adta. Szóval nekem ez a nagy reménységem, és én azt kívánom, és akkor itt én befejezném az előadást, hogy ez a reménység, ez legyen mindannyiunké.